Párbeszéd, és egyelőre minden adott ahhoz, hogy talán a párbeszéd lehetetlenné váljon, mármint hogyha ezt az installációt nézzük. Véleményed szerint most, per pillanat, mert azt mondtad, hogy ez is változó, tehát most már te is másképp gondolod, mint régebben gondoltad, mi kell a párbeszédhez? Egyáltalán, hogy létrejöjjön a párbeszéd.
A párbeszédhez az kell, igazából ami egy lehetetlenség, hogy belelássunk egymás lelkébe vagy agyába. Ugye Wittgensteinnak tulajdonképpen az egész életműve erről szól, hogy ugye a nyelv az egy közösségi ügy vagy játék. Tehát nincs olyan, hogy valaki a saját magán vagy privát nyelvét beszéli, mert hogy azt senki nem érti. És ez szerintem ezért érdekes, és próbáltam is utalni arra, hogy a kimondhatatlan az a pillanat, amikor megszületik egy olyan igény a kifejezésben, ami illuzórikusan vagy nem, meghaladja ezt a lehetetlenséget, amit a nyelvnek a limitjei, vagy a logikai igazából, mert a nyelv az a logikának a kulminációja, és egy nagyon is praktikus valami. Tehát a hétköznapjainkat a nyelv nélkül nem tudjuk megoldani. Ahhoz, hogy mi elbírjuk viselni a létnek a komplexitását, a kaotikusságát, a kiszámíthatatlanságát, ahhoz rendre van szükségünk. Még akkor is, hogyha ezek a rendek ideiglenesek, nem oldják meg ezt a rendigényünket maradéktalanul, de enélkül mi nem bírunk élni. És az egyik rendigény az a nyelv, mert egy bizonyos értelemben az egy rend, vannak szabályai. A másik rend a vizualitás. Szerintem ebből a két összetevőből vagyok még összegyúrva. Az egyik a praktikus, logikus oldalunk, a másik a metaforikus vagy transzcendens. Bár ez egy kicsit túlzásnak tűnik, de a metaforikus az mindenképpen. Tehát ami a metafizikai oldalunk. Ebből állunk. Ami érdekesebben egyébként, hogy bennünk mindenféle külső hatás nélkül ez a kettő állandó harcban van. Pontosan a kimondható és a kimondhatatlan konfliktusa ez. Nem csak itt, hanem úgy általában. Arra törekszem, hogy olyan műveket hozzak létre, amik mondjuk ezt a két oldalt nem mindig egyenlően, nem mindig balanszban, de megpróbálják egyesíteni. Bármennyire furcsa, azt gondolom, hogy ha kifele nem is, de bennem ennek a két dolognak a párbeszéde a művészet által megvalósul.
És a nézőben, mert hiszen itt látunk látszólag két teljesen ellentétes tárgyat, egy hosszú vörös szőnyegen, egy húsdarálót, se egy hangos beszélőt. Hol találkoznak? Hol metszik egymást? Van metszéspont? Meg kellene, hogy legyen, ugye?
Hát ugye a metszéspont az, hogy mind a kettő egy agresszív valami. A hangos beszélőben is, még akkor is, hogyha szelíd dolgokról vagy a békéről beszélek, akkor is van egyfajta agresszió fokozat. Szegény húsdaráló meg, hát nem tett róla, de egy olyan funkciót tölt be, ami egy eléggé agresszív, vagy mondjuk úgy, hogy idealisztikus szempontból horror funkciót tölt be. Mondjuk ez egy kapcsolat, egy olyan dolog, ami egyáltalán lehetővé teheti, principiálisan a párbeszédet, mert hogy valami hasonlóság kell ahhoz, hogy egyáltalán ez az igény fellépjen. A másik meg formai kérdés, tehát mind a kettőnek van egy bemenete. Ennek az, hogy beszélünk bele, ennek meg az, hogy töltjük. Tehát, hogy de formailag is, tehát hogy ez a töltsésszerűség valahogy az én fejemben legalábbis kielégítő, vagy a minimum hasonlóságot képviselő reláció. Meg az, hogy ezeken a kottatartokon állnak, az mondjuk ad egy képletes kiemelést, vagy piedesztálszerűséget ennek. Tehát, hogy nem ez a szokványos posztamens, hanem ez egy ilyen izé. Ami a piros szőnyeget illeti, ez a munka, mondjuk úgy, hogy piros szőnyeges, nem azt mondom, hogy sorozat, hanem egy ilyen iterációnak a része, mert hogy általában ugye a piros szőnyeg a folklórban az a nagyon fontos dolgok vagy események kiemelésére szokott, társadalmi, politikai, vagy hollywoodi, vagy nem tudom. De ha már a piros szőnyeg a lényegességet képviseli, akkor azt gondolom, hogy olyan konceptuális vagy fogalmi összefüggéseket teszek a piros szőnyegre, amik lehetetlenek. És ez is egy ilyen, tehát hogy a párbeszéd az inkább intenció vagy vágy szintjén van jelen az életünkben, a konkrétságában azért látjuk, hogy 6000 évvel valahogy nem áll össze. Vannak más dolgok, amik tényleg lényegesek, amik, hogy mondjam, nem döntés kérdései, nincsenek a kontrollunk alatt. Azok az igazán lényeges dolgok, nem azok, amiket így társadalmilag így meg akarunk küldeni, vagy ki akarunk emelni, mondjuk nem túl megalapodott szinten egyébként. A kompozíció meg, hát hogy mondjam, a piros szőnyeg pont azért, mert valahogy benne van a köztudatban, de a hangos beszélő és a húsdaráló is. Én nem teremtek formákat, hanem a meglévő hétköznapi formákat olyan relációba vagy párbeszédbe helyezek, amik igazából a lehetetlenségről szólnak. És nem azért csinálom ezt, hogy elvegyem az emberek életkedvét, hanem azért, hogy hát ha egy kicsit visszaveszünk az egóból, mert hogy mindig ezzel van a probléma, a legtöbb konfliktus igazából azért van, mert ugyanazt mondjuk, hogy figyelünk egymásra, de nem, mi egymást le akarjuk győzni. A művészet az egy szelíd ügy egyébként, azt gondolom. Főleg a mostani paradigmában nem vagyunk valami hatásos fickók, de nem baj.
Egyébként a tárgyakat hogyan választod meg, hiszen számtalan egyéb tárgyal is meg lehet ezt az ellentétet teremteni. Ez hogy történik?
Ami kardinális egyébként nem csak a művészetben, hanem egyáltalán az emberi életben az az inspiráció. És az inspiráció sem irányítható, sem szándékkal, sem döntésekkel, hanem egész egyszerűen megtörténik. És ezért imádom, és ezért gondolom azt, hogy a legfontosabb mozzanat. Mert egyszerre engedi az ilyen konceptuális, mondjuk igazából fogalmi játékokat, amiket én szoktam csinálni. De azt is, hogyha valaki így fazi meg akarja csinálni, vagy hát létrehoz egy valamit. Tehát, hogy az inspiráció mondta nekem azt, hogy ez így kell, hogy kinez. Nem tudom. Tényleg nem tudom, és ez a jó, alig, hanem, hogy ebben a mozzanatában érzem azt, hogy mármint az inspiráció mozzanatában, hogy valami tényleg hiteles, legalábbis számomra hiteles kapcsolatot teremtek a körülöttem levő valósággal. Nem erőltetek semmit, nem spekulálok. A spekulativitás az azután következik, de az én munkáim sok tekintetben fogalmi vagy konceptuális szinten spekulatívnak tűnhetnek, de ha nézed őket, nem azok. Szóval, hogy van ebben egy ilyen szerencse, vagy nem tudom, egy ilyen kegyelmi szitu.
Töprengésre készteted a nézőt is, vagy kérdéseket tálalsz neki?
Igen,
vagy?
Mert hogy az biztos, hogy nem akarom meggyőzni semmiről. Nem akarom manipulálni. És azt hiszem, hogy ez a fajta konceptuális szubstrátuma inkább képletszerű, mint sem szentenciaszerű. A fölött sincs kontrollom, hogy te erről mit gondolsz. Akkor miért akarnék kontrollt gyakorolni? Tehát ez a másik, ami érdekes, vagy izgalmas, vagy inspiráló igazából ebben, hogy nem kontrollálom az ügyet. abban látom azt, hogy akkor valamennyire hat ez, vagy néha bosszúságot okoz, néha veszekedés is van, meg vita, az az, hogy foglalkoznak vele valamilyen szinten. Engem nem annyira érdekel, és lehet, hogy ez arrogánsnak tűnik, de tényleg nem érdekel, hogy értik-e a mellomat, vagy nem. Mert a művészet nem értés kérdése, a művészet megélés kérdése, az együttlét kérdése, nem értés kérdése. Olyannyira nem, hogy én se értem, mert hogy nem értésből születik, és nem oda akar kiukadni. Ugye ez egy kicsit ellentmond azoknak a hiedelmeknek, meg ki tudja miért születő véleményeknek, hogy ezt érteni kell. Ezt nem kell érteni, ezt vagy szeretni kell, vagy utálni, vagy megélni, de érteni. Az értés az nagyon kevés, hogyha belegondolsz. Tehát, hogy az életnek a racionális oldala körülbelül 2%. A többi az intuíció, megérzés, inspiráció, kozmikus ügy. Azok, akik mindent akarnak érteni, általában eléggé, mellélőnek.
Egy gyönyörű Nikita Stănescu szöveg van itt, ami teljes mértékben a kommunikáció lehetetlensége.
Igen. Hát ezt én nem tudom, hány éves lehettem, mikor ezt olvastam. Van neki egy ilyen kötete, kiadták magyarul is, az a cím, hogy antimetafizika. Igazából egy ilyen interjú, hogy beszélget valakivel, és ott eljutnak oda, hogy akkor a párbeszéd, meg hogy a költészet, akkor most mennyire párbeszéd, mondta a Nikita, semennyire. Éppen semennyire. Mert hogy nincs párbeszéd. Párhuzamos monológok vannak, amik néha úgy tűnnek, hogy párbeszéd, de csak akkor, hogyha a két illető nagyon együtt rezonál. De hát ugye az együtt rezonálás nem a jellemzője ennek a dolognak, hanem a különbözőség. Ugye ez egy fantasztikus ember volt, nagyon szerettem a költészetét is, meg az improvizáló képességét. Akkor mondta, hogy oké, most improvizálok neked egy csehovi típusú párbeszédet, ami ezt a dolgot jobban kifejezi, vagy sűríti, vagy összefoglalja, mint hogyha most valamilyen akadémikus blablát nyomnék. És ez van benne a könyvben. Ugye ez is egy inspiráció, csak nagyon sok idő kellett nekem, mert valahogy éreztem, hogy én ezzel valamit fogok csinálni, vagy akarok csinálni, de hogy nem tudtam, hogy mit. 20 évet telt, amíg ez a dolog erről a párbeszédről jutott eszembe.
Nos, ezt én most fel fogom majd olvasni a hallgatóknak. Jó, is, úgyhogy ők is hallani fogják.